Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítássorozatának 7. kazettája, melynek címe Szellemi Ajándékok és Kinyilatkoztatási Szintek. Elmúlt alkalommal már utaltam rá, milyen rendkívüli szükségünk van ma a profétai kijelentésekre. Képesek kell, hogy legyünk meghallani az Úr hangját, és képesek kell, hogy legyünk részletesen felismerni az Úr mondani valóját, egyre tisztábban és pontosabban kell tudnunk átadni az Úr mondani valóját. És ez nem csak a proféták feladata, hanem mindenkié, Krisztus egész testéjé. Ugyanis a proféták feladata az az, hogy a szenteket felkészítsék a szolgálat munkájának végzésére. Tehát a profétai szolgálat nem abból áll, hogy meghalljuk az Úr hangját, pontosabban nem pusztán abból áll, hanem hogy megtanítjuk Krisztus egész gyülekezetét meghallani az Úr hangját. Az én juhaim ismerik az én hangomat. Ez az elsődleges feladata a profétáknak. Ez a legalapvetőbb célja a profétai szolgálatnak. Persze vannak olyan elvégzendő dolgok, amelyeket kimondottan a profétákra bízott az Úr, ugyanis Krisztus testének különböző részei különböző megbízatásokkal lettek ellátva. Vannak olyan dolgok, amelyek elvégzése a tanítók, a tanítói szolgálók feladata, és senki más nem képes úgy elvégezni azt, ahogy ők teszik. De a tanítói szolgálat abból is áll, vagy inkább az is része, feladata a tanítói szolgálatnak, hogy felkészítsék Krisztus testét, a szenteket arra, hogy ők is képesek legyenek tanítani egy bizonyos szinten. Tehát a tanítói szolgálat több, mint pusztán tanítás. A tanítók feladata egyúttal a szenteket az igazság szeretetére nevelni. Azért, hogy képesek legyünk magunkat tanítani, hogy képesek legyünk magunk tanításokat átvenni Isten igéjéből. Ismerjük a mondást, ha egy embernek adsz egy halat, akkor megoldottad egy étkezését, de ha megtanítod őt halászni, attól kezdve élete hátra levő részében önmagát tudja táplálni. Tehát feladata a tanítói szolgálatnak, vagy a tanítóknak, mint szolgálóknak, az igazság szeretetére nevelni a hívőket, Isten igéjének szenvedélyes szeretetére, ami utána azt fogja eredményezni, hogy a hívők képesek lesznek magukat táplálni Isten igéjéből. És ugyanígy a profétáknak, mint szolgálóknak feladatuk egy vágyat ébreszteni a hívekben arra, hogy ők maguk akarják meghallani Isten hangját. Meg kell tanulnunk megismerni az ő hangját. Eddig is tudtuk, hogy ez a proféták feladata, de ahogyan közeledünk az utolsó napokhoz, ez fokozottan igazzá válik. Az idők végén fokozottan szükségünk lesz arra, hogy képesek legyünk meghallani és megismerni az Úr hangját. Nemrégen találkoztam egy hölgyel Phoenixben, aki bizonyságot tett az egyik alkalmunkon arról, hogy az ideggyógyászaton feküdt teljesen maga tehetetlenül, és a család tagjait sem engedték be hozzá az orvosok, csak a férjét, még a gyermekeit sem. És Paul Kane kapott egy kinyilatkoztatást az Úrtól, ez még 1968-ban történt. Az Úr elmondta Paul Kane-nek, hogy hogy hívják ezt a hölgyet, elmondta neki konkrétan, hogy a kórház melyik részében fekszik, és az összes részletet, és így kijelentés útján ment oda Paul a kórházba. Tudjátok, az Úr még ma is tesz ilyen dolgokat, mint ahogy annak idején Anániásnak megmondta, hogy Anániás, menj az Egyenes utcába egy emberhez, akit Saulnak hívnak. Részletes utasításokat adott Isten Anániásnak, és feltételezhetjük, hogy Anániás ez az eset előtt vagy után nem kapott ilyen részletes utasításokat. Ő valószínűleg csak egy testvér volt a gyülekezetből. De ebben az esetben Isten részletes utasítást adott neki. Menj, és tedd meg ezt. És Paul Kane ugyanezt csinálta. Bement a kórházba, egészen hihetetlen körülmények között jutott be a kórházba, nem akarok most a részletekbe annyira belemenni. Az összes kórházi szabályzatot felrúgva ment be ehhez a hölgyhöz egyenesen, és azt mondta neki, az Úr ma téged szabaddá tesz, és 3 nap múlva otthon leszel gyógyultan. És 3 nap múlva ez a hölgy tényleg otthon volt, és teljesen gyógyult elmével. És Paul megmondta neki a szomszédainak a nevét, és azt is mondta, hogy te el fogod mesélni a szomszédaidnak, hogy mi történt veled, és mind a ketten meg fognak térni. És láttam egy látomásban egy harmadik szomszédodat, egy pilóta egyenruhában, amint te éppen elmondtad neki a gyógyulása történetét. És ez utána meg is történt, a szomszédai megtértek, de az a harmadik, akit pilóta egyenruhában látott a látomásba Pókén, ő nem tért meg. És évekkel később ez a hölgy repülővel utazott egy barátnőjével, és erről az esetről beszélgettek, és a barátnője megjegyezte, hogy lehet, hogy éppen ezt a repülőt ez az ember vezeti. Nem, hát az lehetetlen, hát annyi pilóta van ennél a régi társaságnál. De erősködött a barátnője, hogy kérdezzük meg a stewardest. Megkérdezték, és hogy nem, éppen az a pilóta vezette a repülőt. A hölgy üzent a pilótának, hogy itt van a repülőn, és beszélgetést kért tőle. Úgyhogy beszélgetni kezdtek, és a hölgy elmesélte a pilótának, hogy hogyan gyógyult meg, és mi történt vele azóta, és azt is elmondta neki, hogy Pókén a látomásban azt látta, hogy ő úgy beszél ez az ember, amikor miközben ő pilóta egyenruhában van, és így meséli a meggyógyulása történetét. És a pilóta ettől teljesen padlót fogott, és azt mondta, hogy ez az utolsó repülésem, ez az utolsó alkalom, hogy viselem ezt az egyenruhát, ez az utolsó utam a nyugdíjban menetelem előtt. Természetesen rögtön megtért. És Isten gyakran tesz ilyen dolgokat, és Paulként pedig különösen gyakran használja ilyesmire, de bárkit használhatna, mint ahogy használhat Anániást. Mindannyian nyitottnak kell lennünk, és érzékenynek erre. Pontosan ezt kell megtanulnunk. És nekünk, prófétáknak, erre kell megtanítanunk Krisztus testének tagjait. És a jelenleg tapasztalható prófétai mozgalomnak is ez a feladata, bár nem gondolom, hogy megérdemelnénk a prófétai mozgalom nevet, ugyanis igen, vannak próféták, vannak emberek, akik megfelelnek mindazon elvárásoknak és kitételeknek, amelyeket a Biblia támaszt egy prófétával szemben, de valami még mindig hiányzik. Az Úr nemrégen mutatta nekünk, hogy bizonyos szintre még el kell jutnunk, bizonyos szinteket meg kell még másznunk, mielőtt teljesen betölthetjük a prófétai szolgálatot. Mielőtt ő engedélyt adna arra, hogy azok a lövések eldördüljenek, amelyek olyanok lesznek, mint egy lézer ágyú lövései. Ő megmutatta, hogy milyen hatalmas erő lesz ebben. De ennek a lézer ágyúnak, amiből a lövés származik majd, olyan állást kell, olyan dobogót kell építeni, amelyik megrendíthetetlen. Hatalmas erő lesz benne, hihetetlen energiák fognak felszabadulni, de addig még egy utat kell megtennünk, mire odaérünk. De készülünk rá, és el akarunk jutni oda. Számomra az új testamentumi proféták közül a legnagyobb Luther Márton volt, egy közönséges szerzetes, egy barát, aki állást foglal és kiszögezi 95 pontját, 95 tételét az ajtóra, ami utána megváltoztatja a világot. Na, én ezt nevezem prófétai erőnek vagy hatalomnak. És ez még bizonyságtétel arról, hogy mire használhat egy egyszerű szerzetest, aki nem hajlandó megalkudni a meggyőződésében. Ha megtanulunk megállni az igazságban, mint ahogy ő tette, akkor a világ fog megváltozni. Ha az Úr talál egy olyan embert, akit a világ nem tud megváltoztatni, akkor az az ember fogja megváltoztatni a világot. És számomra ezt jelenti a prófétai hatalom és a prófétai szolgálat. Az a jellem, az a karakter, ami Illésnek volt, amikor Akháb király elé hivatták, ezt nevezem jellemnek. Amikor Illés ott állt Akháb király előtt, és azt mondta neki, korának legbefolyásosabb királya előtt állva, azt mondta, én nem előtted állok, te csak egy ember vagy, csak egy király, hanem Isten az, aki előtt az életemet élem. Mert számomra ez a prófétai szolgálat veleje, az élő Isten előtt élni az életünket, és nem pedig emberek előtt. Magáról az üzenetről és annak erejéről pedig csak annyit, hogy Isten nem csak királyokat és elnököket keres. Én nagyon örülök annak, hogy az Úr ajtókat nyitott meg nekünk és például Pólnak elnökökhöz és az ország vezetőihez, de ez nem az, ami engem lenyűgöz. Emlékeztek, mit mondott Jézus, amikor János a tanítványain keresztül kérdezte meg tőle, hogy ő-e a Messiás, akit várunk? Ő így reagált rá. A vakok visszakapják látásukat, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Én ezt keresem, amikor a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez volt Jézus messiásságának jele, bizonyítéka az, hogy a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Isten szereti a szegényeket, de hiszem azt is, hogy ez egy stratégiai szempont volt. A történelem során semmilyen igaz forradalom nem tudott átütő és hatékony lenni, mindaddig, amíg a szegények nem fogadták az üzenetet és rá nem álltak. Hiszem, hogy a szegények hajlamosabbak elfogadni a profétikus üzenetet, mint azok, akik annyira szem előtt vannak. Vesztenivalójuk pedig nincsen. Mi, akik annyira szem előtt vagyunk, felépítjük a szolgálatunkat, képítjük a jó hírünket, kompromisszumokat kötünk itt-ott. De nézzük meg a szegényeket, akiknek nincs vesztenivalójuk. Ők veszik Isten igéjét és ráállnak. Ezért nem lehetett egy forradalom sem a történelem során sikeres mindaddig, amíg a szegények nem vették azt az üzenetet és reagáltak rá. Hiszem, hogy egy szellemi forradalom előtt állunk. A gyülekezet kezdeti időszakáról szoktuk emlegetni azt, hogy Pál és Sillás a feje tetejére állították a világot, de most hiszem, hogy Isten az utolsó időkben egy feje tetejére állított világot talpra fog állítani. Közeleg az a forradalom, lesz egy profétai nép, és nem pedig csak egy-két profétikus hang itt-ott, ami ezt véghez fogja vinni. És ha megnézzük az 1 Korintus 14.8-at, azt mondja, ha a trombita hangja bizonytalan, ki fog készülni a harcra? És úgy gondolom, hogy már évtizedek óta nem volt egy olyan határozott, jól megkülönböztethető trombita hang, amely mozgásba lendítette volna az egyházat. Mi pedig csak rohangászunk egyik projekt, től a másikig, egyik feladattól a másikig, és szerintem éppen ez az egyik oka korunk alacsony szellemi szintjének, annak az alacsony szellemi szintnek, ami ma az egyházban uralkodik. Ez az, hogy az egyház egyszerűen belefáradt a sok tennivalóba, a sok projektbe, de egyszer meg fog szólalni az a lövés, egyszer meg fog szólalni az a jól megkülönböztethető hang, és akkor látni fogjuk az egész Isten egyházát megindulni, mozgásba lendülni. Ez közeleg, ebben egészen biztos vagyok, hogy eljön. Közeledik az az egyértelmű hang. De amíg az az idő eljön, addig sem alkudhatunk meg azokkal az alapelvekkel kapcsolatban, amelyeket a Biblia az igaz proféciával kapcsolatban lefektet. És az igaz profétai szolgálattal kapcsolatban. Abba kell hagynunk profétainak nevezni olyan dolgokat, amelyek valójában nem azok, és meg kell ítélnünk, meg kell vizsgálnunk a proféciákat. Ha szellemi ajándékok használatában valaha is érettségre akarunk jutni, akkor be kell vallanunk, el kell ismernünk a hibáinkat, tévedéseinket. Ezért mondom inkább úgy, nem azt mondom, hogy proféták akarunk lenni, hanem megpróbáljuk meghallani Isten hangját. De Isten felemel embereket. Mint ahogy Pál mondja a Galatáknak, úgy fogadtatok engem, mint egy angyalt, akit Isten küldött. És én pontosan így akarom fogadni azokat, akiket Isten küld. Azt mondja, ha egy profétát proféta nevében fogadtok, proféta jutalmát veszitek. Nem akarok viszont profétaként fogadni olyas valakit, aki nem az. Ha viszont az, akkor profétaként akarom fogadni, hogy megkapjam a proféta jutalmát. Hiszem, hogy ugyanez igaz minden szolgálatra. Ha egy apostolt csak tanítóként fogadsz, akkor csak a tanítását fogod megkapni jutalmul. De ha apostolként fogadod őt, azt, akit Isten valóban apostolnak kent föl, akkor az apostoli jutalmat fogod megkapni. És én pedig akarom elismerni Istennek a felkenését. Tudjátok, nem nekünk kell valakit felemelni, nekünk csak el kell ismerni, rá kell bólintani Isten felemelésére, hiszen Isten az, aki felemel vagy megaláz valakit. És ha valaki Isten igéjével érkezik, úgy akarom fogadni, mint Isten küldöttét, Isten hírvivőjét. Jézus azt mondta, hogyha a legkisebb jeim közül egyel ezt teszitek, akkor azt velem teszitek meg. Tehát én meg akarok tenni minden tőlem telhetőt, hogy segítsem azokat, akiket Isten elküldött, hogy támogassam őket. Ha pedig ők felfúvalkodnak, az már nem az én dolgom. Tudjátok, Isten egy felfújt léggömböt nagyon könnyen ki tud lukasztani, ki tud pukkantani. Éppen elég bajom van azzal, hogy magamat megalázzam. Miért foglalkoznék azzal, hogy másokat alázzak meg? Ez az ő dolguk és Isten dolga. Egyszer jártam egy országban, ahol nagyon erősen uralkodott a szegénység szelleme. Az egyházon is mindenkin, aki ott élt. És ennek a szegénységnek az oka annyira nyilvánvaló volt, hogy ez rögtön szemet szúrt, mihelyt odaértünk, és bementünk az első étterembe. Már ott meg tudszuk különböztetni ezt a lelkületet, ez pedig a kritizálás, a kriticizmus lelkülete volt. Mindenki, még a pincérek is, ha valaki bejött az étterembe, akin látszott, hogy jól megy neki anyagilag, azt rögtön elkezdték kritizálni egymás között. Kritizálták a szép autókat, mindent, ami kinézett valahogy. Később hallottam pásztorokat, más pásztorokat kritizálni azért, mert azok elfogadtak adakozást. Kritizálták a tévé evangélistákat. És úgy gondolom, hogy abban, ahogyan a dolgokat látták, nem jártak messze az igazságtól, viszont nem azt tették, amit az igazsággal tennünk kell. Ők megkötözték saját magukat a saját ítélkezésükkel, és ezért nem tudtak elfogadni az ige szerint való adakozást sem, anélkül, hogy ne éreztek volna bűntudatot, vádlást, és éppen ezért szabályszerűen éheztek. Láttam már hatalmas kenettel bíró embereket, akik szellemileg tönkrementek, mert kritizáltak olyanokat, akiket Isten felemelt. És éppen ezért Isten így szólt, hát titeket nem foglak felemelni, mert Isten ellene áll a büszkének. Mert mikor Istennek egy másik edényét kritizáljuk, megítéljük, ezzel tulajdonképpen azt tesszük, azt mondjuk, hogy Isten, a te kezed munkája nekem nem elég jó. Én ezt jobban tudnám csinálni. Igazából az Úr keze munkáját ítéljük meg és kritizáljuk. Ez pedig szörnyű arrogancia, borzasztó büszkeség, amelyik azt fogja okozni, hogy Isten elutasít minket, hogy Isten ellenünk áll, és mi pedig megalázva maradunk. Értitek, amit mondok? Ezért, ha valakit Isten küld el, ezt igazán értékelnünk kell, és el kell ismernünk. És én akarom őket úgy fogadni, mintha Istentől jött angyalok volnának. És ha megalázkodásra van szükségük, az az ő dolguk és Isten dolga. Kettőjük között nem az én dolgom. Nem az én feladatom megalázni őket. De hiszem, hogy sok ember megkötözte magát, és éppen ezért nem képes az Úrtól hallani. Mások kritizálásával kötözte meg magát. Még akkor is, ha teljesen igaz volt a kritizálásuk, és ha teljesen az igazságot mondták azzal, amit mondtak, de hiszem, hogy amit az igazsággal tennünk kell, és ez az, ami megindíthat igazán minket afelé, hogy az Úr igazán tudja minket használni. És ez pedig az, amikor a kriticizmusunkat átfordítjuk közben járásra. Két tevékenység, két szolgálat van, ami állandóan zajlik Isten trónja előtt. Az egyik a vádlás, a másik viszont a közbenjárás szolgálata. Jézus szüntelenül közben jár az ő népéért. És hiszem, hogyha azt tennénk, hogy amikor felfedezünk egy hibát más valakiben, vagy egy másik gyülekezetben, akkor ahelyett, hogy elkezdünk ellenük beszélni, vagy elkezdünk ellenük imádkozni, ehelyett elkezdenénk értük imádkozni, ez egy csomó kegyelmet felszabadítana mi saját életünkben. És néha szükség van arra is, hogy valaki elmenjen hozzájuk, és beszéljen velük, Az ige azt mondja, hogy menjél el a testvéredhez, és beszélj vele, fedd meg őt, de azt is mondja, hogy egyedül menj, négy szem közt fedd meg. Nem azt mondja, hogy menj el más valakihez, és beszélj arról a szeméről, és ez az egyik legveszélyesebb dolog szellemileg, amit tehetünk, az az, hogy elkezdünk másokról beszélni, anélkül, hogy elmentünk volna hozzájuk, és velük beszéltünk volna. A Máté 18. része ezzel kezdődik, hogy bármi legyél ezen a földön, de ne legyél botláskő, ne botránkoztassál meg senkit, mert annak jobb, hogyha meg se született volna, aki botlókő lesz mások számára. Utána azzal folytatja Máté 18-ban, hogy elmagyarázza, hogyan védhetjük meg magunkat attól, hogy botlókövek legyünk. Ha a testvéred vétkezik, akkor menj el hozzá, és dorgáld meg négy szem közt. Ha nem hallgat rád, akkor vegyél magad mellé még egy valakit. Ezeket a dolgokat Jézus azért mondja nekünk, hogy megóvjon minket attól, hogy botlókövekké legyünk, hogy megőrizzen minket, hogy egymás megbotránkoztatására legyünk, nehogy a vádló egymás ellen tudjon minket felhasználni. De ezt meg kell tanulnunk, és a tanulás pedig hibák nélkül nem megy, mint hogy a példabeszédek mondja. Ott, ahol nincsenek ökrök, tiszta az istáló, de a növekedés az ökrök ereje által van. Mindenki, aki növekedni akar szellemben, a szellem erejében, az hibákat fog elkövetni, zűrzavart fog létrehozni. De ha akarjuk az ökröket, ha akarjuk a növekedést, akkor meg kell tanulnunk kitakarítani az istállót, elrendezni a zűrzavarokat, kezelni a hibákat. Az Úr egy hatalmas kenetet ad ma a tudomány beszédének ajándékára. Számomra ez egy jel, mégpedig azért, mert általánosságban az ige nem túl részletes. Ez így van, ha megnézitek a proféciákat, általában átfogó jellegűek, nem részletesek. Ha megnézed azokat a proféciákat is, amelyek a messiásra mutatnak előre, ezek nagyon részleteseknek és specifikusaknak tűntek, miután megtörténtek, de előtte még azt is nehéz volt megmondani, hogy egyáltalán miről szól. Annyira képletesek, annyira megfoghatatlannak tűntek. És ilyenek az utolsó időkről szóló proféciák is, átfogói jellegűek, általánosak. Az Úr lehetett volna ennél sokkal részletesebb is. Elmondhatta volna, hogy lesz egy Bush nevű elnökünk, akit utána egy Clinton nevű elnök, stb. Egészen részletes is lehetett volna. Tehát látnunk kell, hogy a profécia jellege az általános rendszerint. Számomra az utolsó idők egyik jele az, hogy az Úr ennyire részletekbe menően használja a tudomány beszédét. És ez egyúttal arra mutató jel is, hogy nekünk viszont szükségünk van egyre részletesebben meghallani, amit az Úr mondani akar. Ezek valóságosan jelek, valamire mutatnak. Egyre pontosabban és részletesebben kell, hogy halljunk az Úrtól. Muszáj fejlődnünk, haladnunk előre. Hozzá kell jutnunk, meg kell kapnunk magasabb szintű hatalmat, betegségek fölött. Az Úr nagy vezetői közül sokakat a sátán éppen rákbetegséggel mozdít ki a helyéből, és ennek nem így kellene lennie, de Isten megengedi, hogy megtörténjen, mint ahogy megengedte, hogy Heródes megölje Jakabot azért, hogy a testvérek megtanuljanak imádkozni a vezetőikért. Nem nézhetjük tétlenül ölbetett kézzel azt, ami történik. Nem így kellene, hogy legyen ez a vezetőinkkel. És nem így kellene, hogy legyen ez a népünkkel, hogy a betegség uralkodik rajtuk. Számomra ez egy ébresztő felhívás. Fel kell emelkednünk magasabb szintű hatalomra, és keresnünk kell a tudomány beszédének ajándékát. Sokszor ez csak abból áll, hogy nyitottak legyünk az Úr felé. Ülsz például egy repülőn, és kéred az Urat, hogy a melletted ülő személlyel kapcsolatban adjon neked kinyilatkoztatást. Meg fogsz lepődni, hogy miket kaphatsz az Úrtól. Egészen lenyűgöző, hogy sokszor mit lehet elérni a tudomány beszédével. Az Úr ezt maga is bemutatta a samáriai asszonnyal a Jákob kútjánál. Mindig nyitva kell állnunk az Úr felé. a munkahelyünkön, a bevásárlóközpontban. Hiszem, hogy a bölcsesség beszédének ajándékára még inkább szükségünk van, mint a tudomány beszédének ajándékára. És ezért töltök sokkal-sokkal több időt azzal, hogy imádkozok a bölcsesség beszédének ajándékáért, sokkal inkább, mint a tudomány beszédének ajándékáért. A tudás betölti a házat, a bölcsesség viszont felépíti a házat. Bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy használni tudjuk a tudomány beszéde által kapott dolgokat. Legtöbben olyan éretlenek vagyunk, hogyha mi kaptuk volna a tudomány beszédét a Jákob kútjánál azzal az asszonnyal kapcsolatban, csak oda mentünk volna hozzá, és felpofosztuk volna, és azt mondjuk, te parázna. De az Úr bölcsességgel használta azt a tudást. A szellem ajándékai fegyverek, hatalmas, erőteljes, hatásos fegyverek, szerszámok, nem pedig játékszerek. Használatukhoz bölcsességre van szükségünk. A Szent Szellem bölcsességére. Én magam már nagyon sokszor helytelenül, rosszul használtam életem során a tudomány beszédét. Az Úrtól vett szavakat kaptam, pontos üzeneteket, de nem jó időpontban mondtam őket, és nem megfelelő módon. Sokféle módon visszaéltem már a tudomány beszédével. És nem hiszem, hogy bárki, aki él ezen a földön ma, tévedhetetlen lenne. De hiszem, hogy az Úr mutatta nekem, hogyha magasabb szellemi, hatalmi szintre akarunk eljutni, kijelentésben, tudásban, a szellem ajándékaiban, akkor Arimátiai József karakterével, jellemével kell rendelkeznünk. Tudjátok, én hosszú éveken át az ige egy másik szereplőjének tulajdonítottam nagy bölcsességet, Gamálielnek. Emlékeztek, mikor bántani akarták, vagy el akarták ítélni az apostolokat, akkor ő azt mondta, hagyjátok őket békén, lássuk, mi fog történni velük. Ha nem Istentől van ez a dolog, el fog múlni magától. Ha pedig Istentől van, akkor Isten ellen harcolunk. És én mindig azt gondoltam, hogy ez a bölcsesség beszéde volt. De hiszem, hogy az Úr mutatta nekem, hogy ez nem a bölcsesség beszéde volt. Egyszerűen csak el akarta kerülni, hogy állást kelljen foglalnia. Később nem is hallunk Gamálielről többet. Pál viszont, akit akkor még Saulnak hívtak, hideg volt, de nem volt langyos. És ő olyas valaki volt, aki amit csinált, az teljes szívével csinálta. Igaz, rosszat csinált, üldözte az egyházat, de nem volt közömbös. Érezte, hogy tennie kell valamit, nem volt langyos, nem nézte ölbetett kézzel a dolgokat. Szerintem, amit Gamáliel igazán gondolt, az az lehetett, hogy igen, lehet, hogy ez Istentől való, de várjuk meg, hogy sikeres lesz-e. Megvárom, mi lesz belőle, mielőtt mellé állnék. Hiszem, hogy az ilyen hozzáállású emberekkel az történik, ami Gamáliel is történt. Soha nem hallasz róluk többé. Nem rúgnak labdába szellemileg. Sokan vagyunk így, ilyen hozzáállás, hogy beszállunk, mihelyt látjuk, hogy lesz belőle valami, de addigra az a vonat már régen elment, és mi nem szálltunk fel rá. Hiszem, hogy az Úr mondta nekem, hogyha része akarunk lenni annak, amit ő ma tesz, akkor Arimátiai József lelkülete, karaktere kell, hogy legyen bennünk. József akkor foglalt állást, amikor az egész dolog teljesen elbukottnak tűnt, elveszettnek látszott, amikor Jézus halott volt, az egésznek vége volt, és ő akkor állt föl, és akkor vetette latba a hatalmát és jó hírét, és azt mondta, adjátok nekem a testét. Ezzel szerintem annyit mondott, igaz, hogy elbukottnak látszik ez a dolog, igaz, hogy ő halott, de amért ez az ember kiállt, az igazabb, mint amit eddig bármi, amit láttam. Igaz, hogy ő halott, de igazabb volt, mint bárki az élők közül. Adjátok nekem a testét, mert én most állást foglalok ebben a dologban. Tudjátok, az Úr rendkívüli próbákon és teszteken visz keresztül dolgokat, mert ezt kell tennie. És sok ember távol tartja magát, mondván, hogyha nem lesz majd ennyi ellentmondás a dologban, akkor majd esetleg gondolkodok, hogy mellé álljak, de ilyen hozzáállással nem lehetsz része annak, amit Isten tesz. És ha része akarsz lenni, akkor lehet, hogy olyankor kell állást foglalnod, amikor a dolog olyan képet mutat, hogy na most aztán mindennek vége. Amikor már széles körben elfogadottá válik egy dolog, amikor már társadalmilag és politikailag is oké beleállni, akkor már túl késő. Akkor már túl késő lesz. Az igében különböző fajta prófétákat láthatunk. Nagyon-nagyon különbözőek. Mintha az Úr éppen a prófétai szolgálatot használná föl arra, hogy bemutassa sokrétűségét. De a teremtésben is ugyanezt a sokrétűségét figyelhetjük meg. Éppen ezért nem választhatjuk ki egyik próféta szolgálatát sem, mondván, hogy mi így akarjuk csinálni, mert Isten minden egyes szemét másnak teremt. És bárki, akit én ismerek, különböző módon hall az Úrtól dolgokat. Lehetnek hasonlóságok, de akkor is Isten annyira sokrétű, annyira változatos, minden egyes hópihét másnak teremt egyedinek. A legnagyobb prófétái nem kimondottan azok voltak, akik a legrendkívülibb ajándékokkal bírtak, hanem azok, akik az igazságosság prófétái voltak. Tiszta élet prédikátorai. Nem látjuk, hogy Keresztelő János például csodát tett volna, bármilyen csodát. Igen, volt egy természetfeletti kinyilatkoztatása arról, hogy kicsoda Jézus, és nyilván más dolgokat is kapott az Úrtól, de nem látjuk, hogy működtek volna nála azok a szellemi ajándékok, látomások, álmok, tudomány beszéde, bölcsesség beszéde, stb. De olyan csodálatos módon prédikált a tiszta életről, hogy egész Izrael kiment a pusztába, hogy hallja őt. Nem tudom ki, hogy vagytok vele, de én erre a fajta kenetre pályázom. Tudjátok, szeretem a szellemi ajándékokat, de még sokkal inkább, mint mást, azt a fajta kenetet szeretném megkapni, ami neki volt. És kell, hogy az igaz élet prédikátorai legyünk. Jézus Jánost az asszonytól született legnagyobb embernek nevezte. És szerintem ezek a legnagyobb proféták, az igazságosság szószólói. Ott van például Jeremiás, Keresztelő János és mások. Jánosnak olyan nyilvánvaló hatalma volt, hogy még az öltözködésre se kellett odafigyelnie. Az 1 Krónikák 29:29-ben azt mondja, Dávid király dolgai elejétől végéig meg vannak írva, Sámuel látnok, Nátán próféta, Gád látnok történetében, fordító megjegyzése. Itt az angol biblia fordítást vettük alapul, a magyar Károlyi fordítás nem különböztet meg látnokot és prófétát. Csak az új magyar fordítások. Tehát láthatjuk, hogy a Biblia különbséget tesz látó vagy látnok és próféta között, mint például Nátán volt. Tehát az ige szerint különbség van az olyan próféták között, akik az igazság és az igaz élet prédikátorai szószólói, amely egyébként a prófétai szolgálat legfontosabb területe, és azok között, akik látók vagy látnokok, mint például Gád és Sámuel. Amikor Saul a szamarakat kereste, akkor Saul látta őt, amint keresi a szamarakat. Valószínű egy nyílt látomásba látta őt, de minden esetre tudta, mit csinál. Ismerési körömben sokan vannak ilyenek. Volt, aki felhívott, és olyan emberekről beszélt nekem, akikkel korábban találkoztam. Megmondta a nevüket, részletesen elmondta, hogy miről beszélgettem velük korábban. És ez egyre gyakrabban megtörténik, és rendkívül nagy segítség tud lenni. De senkit nem dobozolhatunk, skatujázhatunk be. Van például egy proféta, aki egy időszakban nagyon sok kijelentést kap az Úrtól, utána évek telnek el, úgyhogy nem kap semmit. Például nekem is volt egy ilyen több évig tartó időszakom, amikor bárki, akire ránéztem, mintha beleláttam volna az illetőbe. De utána jött egy 7 éves időszak, mikor egyetlen egy ilyen kinyilatkoztatást sem kaptam. Teljesen ki volt kapcsolva ez a dolog. De nem ezt a fajta kinyilatkoztatást próbáltam visszakapni, hanem csak azon igyekeztem, hogy minél közelebb legyek az Úrhoz. És amikor visszakaptam, akkor a legrendkívüli prófétai kinyilatkoztatást kaptam, amihez foghatót előtte még soha. két és fél napig tartott. És ekkor láttam meg, hogy az Úrnak fel kellett engem készítenie arra, hogy fogadni tudjam ezt a kijelentést. Ha korábban adtam volna, nem jelentett volna annyit, mint így. Tehát, ha az Úr használ és visz minket valahova, akkor menjünk vele. Ha pedig nem használ, akkor ne menjünk. Ne próbálj magadtól beindítani dolgokat. Tényleg megalapozottnak látom azt a véleményt, miszerint különbség van látnokok és proféták között. És a látnokok egyben proféták is, de a proféták nem mind látnokok. A profétai kijelentéseknek különböző szintjei vannak, amelyeket meg kell különböztetnünk. Az első és legalacsonyabb szint, ez a benyomások, az impresszió szintje. És lehet, hogy tisztán Istentől jön egy kijelentés, de akkor is a legalacsonyabb szintű, és másokkal megosztani is benyomásként kell ezeket, nem pedig egy, úgy, mint egy így szól az Úr kezdetű proféciát. Számomra ezek a legkedvesebb szavak, hogy így szól az Úr, hogy ezt mondja az Úr, amit csak kimondhatok, és ezért nagyon óvatosan bánok velük, és a világért sem vezetném így be azt az üzenetet, amit ezen az alacsony szinten, a benyomások szintjén kapok. Amikor valamit a benyomások szintjén kapunk, ez az a szint, ahol hajlamosak vagyunk hozzákeverni a tanításainkat, előítéleteinket, és nyilván közületek is többen hallottak már olyan úgynevezett proféciát, amelynek az előidézője pusztán koffein hiány volt. Egyszerűen az illető nem itta meg a vasárnap reggeli kávéját Isten tisztelet előtt, és mindenkire haragudott. Egyszerűen csak feszült volt, támadt egy benyomása, és azt gondolta, Istentől van. Azt gondolta, Isten haragszik, és ezt akarja ő rajta keresztül kifejezni. Pedig szerintem csak jobban tette volna, hogyha megissza a vasárnap reggeli kávéját, és akkor valószínűleg egészen más jellegű profécia jött volna rajta keresztül. Gyakran, mikor az emberek megkeresnek minket, hogy igénybe vegyék profétai szolgáltatásunkat, azt várják, hogy ugyanúgy fogunk működni, mint a korábban megszokott hagyományos pünkösdi proféták, és azon a módon fogunk profétálni. De mi egyszerűen másképp csináljuk a dolgokat. Nem azt mondom, hogy jobban, csak másképp. És ezt tudatosan tesszük. Nem hiszem, hogy szükség van mindenre a felhajtásra, ami a pünkösdi ébredés korának profétáit jellemezte. Látni kell például, hogy az Ótestamentumban ezt a formulát, hogy így szól az Úr, vagy ezt mondja az Úr, azért használták, mert azonosítaniuk kellett, meg kellett különböztetniük, hogy melyik Úrtól való az üzenetük. Például Bálnak is megvoltak a saját profétai, és ők így vezették be az ő proféciáikat, hogy ezt mondja Bál. Ezért Isten profétái így kezdték. Ezt mondja Jehova. Én Jehova nevében szólok. De, mint ahogy azt már említettem, ezt a kifejezést nem csatolnám egy ilyen alacsony szinten érkező kinyilatkoztatáshoz. Ami ugyan lehet tisztán az Úrtól való, de akkor is úgy kell ezt megosztani, mint benyomást. Tehát így lehet bevezetni, hogy úgy gondolom az Úr ezt mutatta. De nyitva kell hagynunk a dolgot, mint egy elismerve azt, hogy amit elmondunk, az nem biztos, hogy 100%-osan tisztán az Úrtól jön. És hiszem, hogyha nem megfelelő módon bánunk az alacsonyabb szintű kijelentésekkel, akkor az Úr nem fogja ránk bízni a magasabb szintűeket. Amit én a következő kinyilatkoztatási szintnek tartok, az a látomások szintje. Ezek lehetnek általános jellegű látomások, amelyeket a szellemi szemeinkkel látunk. És én például nagyon gyakran kapok ilyeneket, amikor imádkozok emberekért. De az ilyenekkel szinte úgy bánok, mint azokkal a kinyilatkoztatásokkal, mint amiket a benyomások szintjén kapok, de azért tudom, hogy ez a szint egy ilyen magasabb szint, mint a benyomások vagy érzések szintje. Utána vannak azok a fajta látomások, amiket én nyitott vagy nyílt látomásnak nevezek, ami olyan, mint egy mozivászon. Ilyenből egész életem során talán egy fél tucatot kaptam. Teljesen olyan, mintha egy filmet néznél. tisztán látszik, egyértelműen, és én például egy ilyenfajta kinyilatkoztatást sokkal biztosabbnak tartok, mint a korábban említett szinteken érkezőket. A következő szint az álmok szintje. Azért tartom ezt a szintet megbízhatóbbnak, mint a látomások szintjét, mert az álmokat nehezebb a tudatunkkal manipulálnunk, miközben alszunk. Hiszen nyilvánvaló, hogy az álmokra is sok minden hatással lehet, például ha lefekvés előtt sokat vacsoráztunk, de ha Istentől kapsz egy álmot, azt tudni fogod, hogy tőle kaptad. Rajta van Isten aláírása. Lehet, hogy nem érted, lehet, hogy egészen furcsa az álom, lehet, hogy egészen őrült álom. Nézd meg például az igében található álmokat, némelyikük egészen bizarr, mégis egyértelmű, hogy Istentől származnak. Nekem volt egy olyan álmom, amivel kapcsolatban csak később, évekkel később értettem meg, hogy mit is jelent. És vannak olyan emberek, akiknek ez a szolgálatuk, hogy magyarázattal szolgáljanak álmok felül, magyarázzák azokat. És ez valami olyasmi, amire mi is vissza akarunk térni. Régebben, vasárnap esténként volt egy ilyen kis profétai összejövetelünk, és az egyik ilyen alkalommal megtörtént, hogy amikor valaki elmondta az álmát, akkor azt gondoltam, na ez biztos azért álmodott ilyet, mert sokat vacsorázott, de akkor előállt valaki, és magyarázattal szolgált a felől, az álom felől, és az egészet új megvilágításba helyezte, és kiderült, hogy nagyon is az Úrtól való, rendkívül fontos üzenettel bíró álomról van szó. Ezeken az összejöveteleken voltak olyan személyek, akik kimondott ajándékkal bírtak álomfejtés terén. A következő szint a szellemi elragadtatás szintje. Valaki kérdezhetné, hogy honnan tudod, mikor ez történik veled? Hidd el, tudni fogod. A transz állapotokat gyakran hozzák összefüggésbe az okkulttal, de ezek teljesen bibliai, igei, profétikus kinyilatkoztatások és megtapasztalások. Péterrel is előfordult, hogy ilyen transzba esett, és életének legnagyobb kinyilatkoztatását kapta, hogy menjen és vigye az evangéliumot a pogányokhoz. Ezt a transz állapotot talán úgy tudnám a legegyszerűbben leírni, hogy olyan, mintha ébren álmodnál. Belecsöppensz egy teljesen más világba, amely nagyon is valóságos, de közben hallod, amint az autók járnak az utcán, hallod, amint az emberek beszélnek. Lenyűgöző élmény. És higgyétek el, ez sokkal magasabb szint, és nagyon-nagyon megbízható. Most léteznek démoni transz állapotok is, de ha az Úrtól halat kérsz, nem fog neked kígyót adni. És határozottan állíthatom, hogy soha nem ismertem keresztényt, újjászületett, szent szellemmel keresztelt keresztényt, aki ilyen démonikus transzba esett volna. Egyszerűen nem tudok ilyenről, hogy ez megtörtént volna. Természetesen démonizált embereknek rengeteg ilyen démoni transz állapotuk van, de ismétlem, nem tudok olyanról, hogy valaki az Urat kereste volna, és ilyen démoni transz állapotba került volna. Azt persze nem állíthatom, hogy kizár dolog, hogy ilyen történt volna, de én nem tudok ilyenről. De tudd, hogyha ilyet átélsz, ez egy nagyon fontos és nagyon megbízható üzenet, amit kapsz ilyenkor. Hiszen éppen az üzenet fontossága miatt használja az Úr ezt a szintű kinyilatkoztatást. Lehet, hogy az előtted álló feladat nehézsége miatt van rá szükség. És Péter mit tett, mikor egy ilyen kinyilatkoztatást kapott? Elment, és megtette, ami a kinyilatkoztatásban állt, annélkül, hogy megerősítést keresett volna az igében, vagy jóvá hagyatta volna a gyülekezet véneivel. Márpedig ez éppen az ellenkezője volt annak, mint a manapság hallható tanítások, amelyek ezzel kapcsolatban elhangzanak. A proféciákkal kapcsolatos tanításokban az áll, menj, keresd megerősítést az igében, vidd a gyülekezet vezetői elé jóváhagyás véget. Péter az ellenkezőjét tette. Megcsinálta, ami a kinyilatkoztatásban állt, és utána hagyotta jóvá. Ezért azt mondom, ha van lehetőséged jóvá hagyatni, tedd azt, de ha nincs rá lehetőséged, akkor csak tedd meg azt, amivel az Úr megbízott. Amikor egy ilyen kinyilatkoztatásod van, azt úgy is tudod, hogy az Úrtól való, és úgy is tudod, hogy meg kell tenned. Péter is csak később látta meg az igében az igazolását, de ha azzal vesztegette volna az időt, hogy igazolást keres az igében, akkor lehet, hogy az Úrnak valaki más kellett volna keresnie, akit a pogányokhoz küldhet. És hiszem, hogy gyakran így teszünk keresztbe az Úr munkájának. Gyakran van, hogy olyan dolgokkal bíz meg, amit egyszerűen nem értünk először. A következő kinyilatkoztatási szint a meglátogatás. Az igében nagyon sok példát látunk erre, és a mai időkben is egyre gyakrabban tapasztaljuk őket. Sokkal többet tudok nektek mesélni a meglátogatásokról, mert bár mindegyik fajta kinyilatkoztatásban részem volt, ezek voltak rám a legnagyobb hatással. Álltam szemtől szembe angyalokkal, akik olyan valóságosak voltak, mint itt most bármelyikőtök. Láttam angyali csapatokat. Volt olyan meglátogatásom is, amit kimondottan kértem az Úrtól, de volt olyan is, amit nem kértem, de nagyon örültem, mikor eljöttek. Egyszer olyan is volt, hogy egy konkrét angyallal való találkozást kértem, és ő megjelent, csodáltam vele szemtől szembe. Nem szólt egy szót sem, de tudtam, hogy mit gondol. Azt gondolta, hogy tessék, látni akartál. Nem adott át semmilyen magas szintű kinyilatkoztatást, egyszerűen csak ott állt. Csak ott állt, sejem ruhában, szemebe nézett, és azután eltűnt. Ráadásul ez éppen olyankor történt, mikor egy TV felvételben szerepeltem. Nem kimondottan én voltam a képernyőn, de egy asztalnál ültem, amelyet filmeztek. Felvették a beszélgetésünket, ez egy ebéd után történt. Nagyon el voltam álmosodva, és egy kicsit hátrébb húzottam, hogy ne látszak a képernyőn, és már kezdett lecsukódni a szemem, és akkor megláttam őt. Ott állt előttem, éppen Paul háta mögött. Erről egy időig utána nem is beszéltem senkinek, gondoltam úgy se hinni el senki, de egyébként is érdekel az se, hogy ti elhiszitek el, de történjen csak meg veletek. Volt részem még más hasonló élményben is. Kétszer például maga az Úr látogatott meg. Ezek nem látomások voltak. Egyik alkalommal a kezeit is rám helyezte. Éreztem a kezeit. Le sem tudom írni, hogy mennyire meg voltam rémülve. Fantasztikus érzés kerített a hatalmába. Gondolhatnád, hogy majd ilyen meg olyan kérdéseket fogok föltenni neki, hogyha eljön hozzám, de hidd el, nem fogsz neki mondani semmit. Legalábbis én nem tudtam kinyögni semmit, csak szorítottam a párnámat. Fantasztikus, csodálatos élmény volt. Ráadásul tudtam, hogy meg fog történni. Az Úr már korábban jelezte, hogy el fog jönni, és meg fog látogatni azért, hogy szolgálatra küldjön el engem. És meg is tette. Az Úr tesz ilyen dolgokat. A Bibliában is láthatunk rá példát bőven. És az Úr ma is megteszi ugyanazokat a dolgokat, mint amiket a Bibliában látunk. Például már évek óta imádkozok azért, hogy felemeltessem a harmadik mennyig, mint ahogy ez Pállal történt, de eddig még ez nem történt meg velem. Sok más élményem volt. Egyszer például hallottam az Urat hallható hangon beszélni. És valószínűleg soha többet nem fogom kérni ezt tőle, hogy beszéljen hozzám hallható hangon. Ha azt mondom, hogy halára voltam rémülve, akkor nagyon óvatosan fogalmazom. Csak régebben, mikor azt olvastam, hogy a Bibliában, hogy Izrael népe azt választotta, hogy ők inkább nem akarják hallani az Úr hangját, akkor mindig megítéltem őket magamban. Mondván, hogy na hát, ezek miből maradtak ki, mivel ők maguk nem akarták hallani az Úr hangját, hanem azt akarták, hogy Mózes hallja csak az Urat. De higgyétek el, amikor meghallottam az Úr hallható hangját, az első reakcióm az volt, hogy Uram, ezt soha többet ne csináld, kérlek, ezt nem bírnám ki még egyszer. Úgy éreztem magam, mintha atomizálva lettem volna. Pedig legszemélyesebb, legszeretetteljesebb szavakat mondta nekem egész életemben. De le sem tudom írni, hogy ez milyen hatással volt rám. És még csak nem is volt olyan hangos, szerintem még az ablakot sem remetette meg. De az örökkévalóság hangján szólt. És úgy éreztem magam, mint Ádám, mint amikor Isten előtt állt. és a földön élő legméltatlanabb, legbűnösebb embernek éreztem magam. Hogyan is kérhetnék tőle valaha is valamit? Nem tudom leírni ezt a sok-sok érzést, ami akkor keresztül vonult rajtam. De később azt mondtam, Uram, megtérek abból, hogy elítéltem azokat az izraelitákat, akik nem akarták meghallani a hangodat. Nincs a világon olyan dolog, ami ehhez fogható. Utána még hosszú időbe telt, mire azt tudtam mondani, hogy Uram, ha nagyon muszáj, akkor tedd meg, de kérlek, ha lehet, akkor inkább adj egy álmot. De ezek a meglátogatások, ezek fantasztikus élmények, és maradandó hatásuk van az emberre. De pont ez is a céljuk. Úgy gondolom, van egy veszély, amely abban rejlik, hogy az intimitást felcseréljük az ismerőséggel, vagy helyettesítjük vele. Júdás ismerősi kapcsolatban volt az Úrral, az Úrral ismerte őt. János intim kapcsolatban volt vele. És lehetnek bármilyen megtapasztalásaid az Úrról, anélkül, hogy intim kapcsolatban lennél vele. Júdás ott volt Jézus közvetlen közelében. Jézus legjobb barátai közé tartozott. Nagyon közeli ismerősi kapcsolatban volt az Úrral, de nem intim kapcsolatban. És hiszem, hogy többnek kell lennünk, mint csak nyitottnak. Nem elég csak nyitottnak lennünk. Azok az emberek, akik csak nyitottak az Úr felé, azokat az Úr szinte soha nem használja. Azt mondja, kívánjátok, buzgósággal akarjátok a szellemi ajándékokat, különösen, hogy profétáljatok. Hiszem, hogy ezek olyan dolgok, ami után kutatnunk kell, amikre rá kell hajtanunk. Akarnod kell, menni kell utána, és persze fognak téged megítélgetni, meg azt mondani, hogy túl büszke vagy, meg törtető, meg hogy magadnak akarod a dicsőséget learatni. Ne törődj vele. Figyeljük meg, mikor Mózest elhívta az Úr. Mózes első reagálása az volt. Uram, én alkalmatlan vagyok. Gondolhatnánk, hogy ez alázatosság, de az Úr haragja fel gerjedt Mózes ellen emiatt. Amikor az Úr elhív minket valamire, és mi úgy reagálunk, hogy de Uram, mi alkalmatlanok vagyunk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk ezzel, hogy az én alkalmatlanságom nagyobb, mint a te alkalmasságod, Uram. És az Úrnak ez nem tetszik. Isten ad neked egy botot, és ha te eldobod, akkor az kígyóvá fog válni, és addig üldöz téged, amíg fel nem veszed újra. Tehát, ha Isten elhív téged, és azt mondja, hogy ez meg az vagy, akkor a legjobb, amit tehetsz, az az, hogy azt mondod, igenis, Uram, ez vagyok. Ha az Úr azt mondja, hogy proféta vagy, akkor amit te mondasz, az az, hogy vigyázz Ézsaiás, Dániel, menj arrébb, vigyázz Jeremiás, jövök, és proféta vagyok. És ez nem büszkeség. Nem hiszem, hogy Elizeus büszkeségből mondta azt, hogy nekem kétszer annyi kell, mint amennyi Illésnek volt. Nem hiszem, hogy ez büszkeség volt. Inkább azt mondta ezzel, hogy Uram, a te akaratod végrehajtásához kétszer ennyi kenetre van szükségem. És hiszem, hogy az Úrnak tetszik az, amikor mi nem elégszünk meg a legjobbal, mint amit látunk. Hanem azt mondjuk, Uram, nekünk kétszer ennyire van szükségünk. Ha pedig vádaskodnak ellened emiatt, és alkalmatlan vagy, méltatlan vagy. Ez így is van, ez igaz. E vádaskodásnak minden egyes pontja igaz. Pontosan olyan alkalmatlan vagy, mint én. De mit tehetsz, amikor az ellenség vádaskodik? Érts egyet vele. Minden egyes alkalommal, amikor az ellenség előjön azzal, hogy mennyire alkalmatlan vagyok, akkor én csak annyit mondok neki. Teljesen igazad van, teljesen méltatlan vagyok, nem is azért csinálom. Ha méltó lennék is, akkor sem használnám a méltóságomat, hanem az ő vére által, az ő méltósága által csinálom, amit csinálok. És ha amikor az Úr elhív téged, és te elkezdesz magadra koncentrálni, ezzel nem teszed őt boldoggá. Mert ez önigazság, önigazoltság, ez egy borzasztó büszkeség, borzasztó arrogancia. Vágyva vágyjátok a szellemi ajándékot, harcoljatok értük. Ha van a szívedben valami, amit meg akarsz szerezni, menj utána. Azok, akik megelégszenek azzal, hogy ők nyitottak, nem fognak az Úr által használhatóvá válni, hanem azok, akik akarva akarnak azok lenni, akik keresik, akik készek arra, hogy megalázzák őket. Kerül, amibe kerül, Isten akaratában járni sokkal fontosabb, mint a világon élő összes embernek a dicséretét megkapni. Mert mi Istennek a dicséretét keressük, Istennek a válveregetését. De hiszem, hogy a keresnünk kell az Úr kezét, még sokkal inkább keresnünk kell az ő arcát. Kell, hogy intim kapcsolatban legyünk vele. Ne csak ismerősei legyünk az Úrnak. Hány ember tudsz felismerni a kezéről? Felismernéd a feleségedet például a kezéről, vagy a férjedet? Valószínűleg nem. Mégis hányan vannak, akik csak a keze által ismerik az Urat? Csak az Úr kezét ismerik, az arcát pedig nem. Pedig az egyetlen dolog, ami alapján felismerhetünk, megismerhetünk valakit, az az arca, vagy pedig a hangja. És hiszem, hogy az Urat is így kell ismernünk. Ismernünk kell az Úr arcát, és ismernünk kell az Úr hangját. Nem elég, ha a kezét ismerjük. Itt végződik Rick Joyner a Profétai Szolgálat és Ajándékok című tanítás sorozatának 7. kazettája, melynek címe Szellemi Ajándékok és Kinyilatkoztatási Szintek.